131. Zsoltárt olvasom. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mind örökké. Imádkozzunk! Hálát adok neked, mennyei édes atyám, hogy a mai reggelen is megszólíthatunk még téged. Hálát adok azért, mert ma is megújult rajtunk a te kegyelmed. Köszönöm, hogy újra a te színed elé jöhetünk. Köszönöm, hogy te elébünk jössz. A te egyszülött fiad Jézus Krisztus szíve valóban értünk dobog. Értünk meghalt és feltámadott úrként is. Hálát adok azért, Uram, hogy ma is tudsz új életre hívni, támasztani lelkileg halott állapotban lévő szíveket. És könyörgök, hogy cselekedj ma is a te terved, a te jó akaratod szerint. Könyörgök, hogy te vondd a mi szívünk és értelmünk minden gondolatát magadhoz, és te távolíts el belőlünk minden olyan indulatot, ami tőled elválaszt. Add, hogy ma is átélhessük, hogy tőled függünk, hogy te hívsz magadhoz még olyanokat is, akik talán keresők, vagy nem is tudják, miért is vannak itt ezen a héten. Akiket megfáradtságból szeretnél tovább vezetni, akiket szeretnél hitben, követésben, szolgáló életben megújítani, megerősíteni. Jöjj, kérünk, Urunk, igédben és szent lelked ereje által, és taníts bennünket. Amen. Közvetlenül a tanítás előtt énekeljük el még a 154. énekünket. 154-es ének, gyermekként jött égi lény. Nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg a Lukács szerinti evangélium 9. fejezetéből, az 51. verstől az 56-ig ülve a következőképpen. Amikor közeledett Jézus felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt, tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk? Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket. De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Amen. Zebedeus fiai, János és Jakab. Többnyire együtt látjuk őket, mint testvérpárt, Jézussal kapcsolatos találkozásaikban, elhívásukban és életük nagy fordulópontjain, és ma Jakab kerül ilyen szempontból elénk, egy kicsit rövid bemutatással is. Sokkal nehezebb talán őt bemutatnunk, látnunk, hiszen szinte mindig János, az ő testvére árnyékában jelenik meg talán előttünk egy-egy bibliai igerésznél. Mégis azért néhány nagyon fontos dolgot szeretnék róla is elmondani. Ő maga is Péterrel és Jánossal együtt a szűk tanítványi körébe tartozott Jézusnak. Őt magát is halászként, emberhalásszá hívta el Jézus. Ő maga is részt vett ugye abban a bizonyos szülői helykeresésben majd a mennyek országában, amiről tudjuk, és olyan jó, és milyen jó, hogy tudjuk azt, hogy még csak nem is az ő kettejük számára, még csak nem is Jézus akkori tanítványai számára csupán, hanem Jézus ma elhívott tanítványai számára is van elegendő hely a mennyek országában. És elhangzott tegnap az is, hogy bizony ott volt az a pohár, amelynek a kiivásáról szólt Jézus nekik. A szenvedés pohara, most így mondanám. Szenvedés nélkül nem lehet Jézus Krisztus és a menny dicsőségére jutni. Nem lehet elkerülni, nem lehet kikerülni ezt az utat, és itt szeretnék utalni csak egyetlen egy dologra Jakab életével kapcsolatosan, méghozzá az apostolok cselekedeteinek könyvéből a 12. rész első két verse szól erről. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet már az első keresztjén Krisztus követő gyülekezet egyes tagjaival, Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Őt látjuk a tanítványok közül elsőként mártír halált halni. Róla egészen bizonyosan írja a Szentírás. Testvére is kiitta a szenvedés poharát, amit az Úr adott neki, nem amit ő vállalt be, nem amire önként, jelöltként jelentkezett volna, hanem amit valóban az Úr az ő követésében már mért rá. Őt hosszabb földi élettel ajándékozta, és valószínűleg számüzetésben természetes halállal halt. Jakabot rövidebb földi élettel és mártír halállal kellett, hogy a földi életét befejezze. Mindketten kiitták a szenvedés poharát, nem ugyanazt, mint az ő uruk, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus kereszthalála váltság halál. Az ő számukra is. Jakab, János és a mi reménység szerint mai jézusi tanítványok számára is az ő váltsága egyszer és mindenkorra elvégeztetett, elegendő, elkészíti az Isten országában a helyet mind azok számára, akik elfogadjuk, akik befogadjuk Jézus Krisztust. Ugyanakkor látnunk kell azt, hogy Jakab szívében valahol ott végezte el az Úr azt az alázatot, kiformálta benne azt, hogy ott volt testvére mellett, János mellett, de valahol nem akart soha előtérbe helyezkedni, előtérbe helyezni önmagát, mert valami sokkal fontosabb volt az ő életében, mint az, hogy versengjen az ő testvérével mégis. Hanem ott tudott, alázatban tudott maradni, és átélni azt a küldetést, amelyre Jézus Krisztus elhívta. Ugyanakkor látnunk kell azt, hogy a mai igehelyünkkel kapcsolatosan Jézus Krisztus küldetésére helyeződik a hangsúly. Közeledett Jézus felemeltetésének ideje. Elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. Jézus Krisztusnál itt már egy teljesen tudatos küldetésének betöltése látható, figyelhető meg. Közeledett felemeltetésének ideje. Isten az ő üdv tervét itt már kezdte kibontakoztatni, és látjuk azt, hogy Jézus, az ő egyszülött fia, belevonta, alá vetette magát az atya akaratának. Elindult Jeruzsálembe. Kikerülhette volna. De annyian, annyiszor, annyiféleképpen a sátán és embereken, és bizony tudjuk és hallottuk a héten is, hogy próbálta már megakadályozni ebben, eltéríteni az ő útjáról kísértés formájában. Ugye emlékszünk, Uram, nem történhet ez meg veled. És mégis látjuk azt, hogy nem, Jézus alávetette magát az atya akaratának, mert közeledett felemeltetésének ideje. Követeket küldött. Maga előtt útnak indultak, és bizony egy samáriai falun keresztül vezetett volna az útjuk. Mi történt? A követek felderítették a helyzetet, és bizony rádöbbentek arra, hogy ami sejthető volt és tudva levő volt abban az időszakban, a feszültség teljes időszakban a samáriaiak és Izrael népe közötti feszültségek, villongások miatt nem csalódtak, nem fogadták be Jézust. Nem fogadták be őket, mint Jézus tanítványait ebbe a faluba, nem fogadták őket szállásra. Következhetett a személyes sértettség. Nem fogadnak be ebbe a faluba. nem adnak nekünk szállást? De hát miért nem, hiszen meg elfáradtunk. Jeruzsálembe kell mennünk. Ott van előttünk a küldetés. És így kellett visszatérniük mégis ebből a samáriai faluból, mert nem csalódtak az akkori kor megrögzött politikai helyzetében, szokásaiban, vallási helyzetében, véleményében, hogy bizony megvetették az izraeliek Samária népét, és a samáriaiak is feszültségben voltak kölcsönösen velük. Sokan éppen emiatt Isten népe köréből megkerülték, és inkább hosszas kerülő utat tettek, hogy Jeruzsálembe eljussanak, csak hogy ne kelljen ezzel a feszültséggel nekik szembenézniük, ezzel a rendezetlenséggel nekik szembesülniük. Ne kelljen a bőrükön tapasztalnia az elutasítást, a visszautasítást, ne kelljen konfrontálódniuk. Ez ismerős talán számunkra. Én magam is ismerem ilyen szinten magam, hogy nem szeretek túl gyakran konfrontálódni. Sem mások véleményével, sem egy megoldatlan, rendezetlen helyzet alatt sokáig szenvedni, minél hamarabb megoldásra jutni, minél hamarabb nyugvópontra jutni. Ugye másik út, látszólagos megoldási lehetőség, amikor elmenekülünk, amikor megpróbáljuk elkerülni, kikerülni. Képletesen lehet így érteni ezt a bizonyos Jeruzsálem felé vezető, de kerülő utat Isten népének sokszor életében. Jézus nem ezt tette. Jézus szánt szándékkal akart azon a bizonyos úton menni. Jézus ő folyamatosan szembesült és szándékosan elébe ment annak, hogyha valahol rendezetlenség, valahol feszültség volt, akár nép, akár kisebb népcsoport, akár kevesebb ember személy életében. Ugyanakkor látjuk azt, hogy a tanítványok egyrészt talán Jézus iránti féltésből, másrészt azonban valahol személyes önérzetükben való sértettségből, ami szintén ismerős számunkra, számomra. Valami egészen furcsa ötlettel álltak elő. Így hangzott. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? Nem bárhonnan vették azért ezt az ötletet, hiszen ott volt mögöttük az az ismeret, az az ószövetségi ismeret, ami talán az ő emlékezetükbe ötlött, hogy történt már valami ilyesmi korábban, hogy Isten tüzet bocsátott le az égből. De nem mindegy, hogy ez emberi akaratból, ötletből történik-e, egy emberi felindulásból, egy személyes sértettségből, önérzetből, vagy pedig valahol ott az Úr angyala, az Úr képviseletében tette ezt. És itt szeretném visszaidézni azt a bizonyos ószövetségi igerészt, a Királyok második könyvének az első részéből, amivel egyértelműen összecseng ez a bizonyos Jakabi Jánosi gondolat, ötlet, hogy nem akarod-e, Uram, hogy tüzet bocsássan le az égből, és elégjenek. Ahazjá király Samáriában leesett felső szobájából a korláton keresztül, és megbetegedett. Követeket küldött el, akiknek ezt mondta, menjetek és kérdezzétek meg Baal-Zebúbot, Ekrón istenét, hogy meggyógyulok-e ebből a betegségből. Ekkor az Úr angyala így szólt a tisbei Illéshez. Indulj, menj el Samária királyának a követei elé, és így szólj hozzájuk. Nincs Isten Izraelben, hogy ti Baal-Zebúbot, Ekrón istenét mentek megkérdezni? Ezért így szól az Úr. Nem kelsz föl abból az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni. Ezzel Illés elment. Amikor a követek visszatértek a királyhoz, megkérdezte tőlük, miért tértetek vissza? Azok így feleltek neki. Egy férfi jött velünk szembe, és ezt mondta nekünk. Menjetek, térjetek vissza a királyhoz, aki elküldött benneteket, és így szóljatok hozzá. Ezt mondja az Úr. Talán nincs Isten Izraelben, hogy te Baal-Zebúbhoz, Ekron istenéhez küldesz, hogy megkérdezd őt? Ezért nem kelsz föl abból az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni. Ő megkérdezte tőlük. Milyen volt annak a férfinak a külseje? Aki veletek szembe jött, és ezeket mondta nektek. Azok így feleltek neki. Szőrből készült ruha volt azon a férfin, és bőröv övezte a derekát. A király ezt mondta. A Tisbei Illés volt az. Ekkor elküldte Illéshez egyik parancsnokát 50 emberével. Ez fölment hozzá, mert Illés a hegy tetején tartózkodott, és így szólította meg Isten embere. A király azt parancsolja, hogy jöjj le. Illés így felelt az 50 ember parancsnokának. Ha én az Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emészszem meg téged 50 embereddel együtt. Ekkor tűz szállt le az égből, és megemésztette őt 50 emberével együtt. A király elküldte hozzá egy másik parancsnokát is 50 emberével, aki így szólította meg. Isten embere, azt üzeni a király, hogy jöjj le azonnal. De Illés így felelt nekik. Ha én az Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emészszem meg téged 50 embereddel együtt. Ekkor Isten tűze szállt le az égből, és megemésztette őt 50 emberével együtt. Még egy harmadik parancsnokát is elküldte 50 emberével együtt. Ez a harmadik parancsnok fölérve térdre rogyott Illés előtt, könyörgött neki, és így szólt hozzá. Isten embere, kérlek, legyen drága előtted az életem, és 50 szolgádnak az élete. Lásd, tűz szállt le az égből, és megemésztette az előbbi két parancsnokot és 50 emberüket. De most az én életem legyen drága előtted. Ekkor az Úr angyala így szólt Illéshez, menj el vele, ne félj tőle. Elindult tehát, és elment vele a királyhoz. Így szólt hozzá, ezt mondja az Úr, mivel követeket küldtél, hogy megkérdezd Baal-Zebúbot, Ekron istenét, mintha Izraelben nem volna Isten, akinek az igéjét megkérdezhetnéd, azért nem kelsz föl az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni. Meg is halt az Úrnak a szava szerint, amelyet Illés elmondott. Eddig. Látjuk azt, hogy Illés az Úr prófétája volt. Az Úr angyala jelent meg egy bizonyos helyzetben, ahol abszolút nem az ő személyes sértettségéről és érintettségéről volt szó, nem az ő hirtelen felbuzdulásából történt ez az esemény. Miből látjuk? Nem az ő indítatása volt az egész esemény folyam, hanem azt látjuk, hogy éppen, és ez is érdekes összefüggés, Samária királyáról van szó, aki mégis egy pogány Isten felé kérte azt az eredményt, hogy vajon ő most az ő sorsáról hogyan dönt. Életben marad, föl fog kelni abból a bizonyos ágyból, vagy pedig meghal. Mit látunk? Azt, hogy ő próbált uralkodni valahol Isten, sőt Isten embere felett, és ugyanakkor kínoszta őt az ő saját életének a sorsa, de mégis tudatosan, szándékosan nem Izrael Istenétől kérte a segítséget. Nem nyílt meg az ő értelme, az ő szíve, az ő élete arra felé, hogy máshonnan kellene tudakozódnia. És itt bizony nem egyszerű, nem könnyű helyzetben volt ott Illésnek a feladata. És ezért az Úr jelent meg. Az Úr angyala indította őt mindenre. És újra a harmadik helyzetben megint csak az Úr bátorította föl arra, hogy most pedig már ne félj, hanem most már menj el vele. Ugye a harmadik küldöttel, és nagyon fontos mondat, hogy az én életem, a küldött részről az én életem viszont most már legyen drága előtted. Gondolhatnánk úgy, hogy hát ebben a helyzetben, hogy most akkor Isten egy emberi életre nemet mondó Isten, egy ilyen kegyetlen Isten, ráadásul 50 embert, meg még egyszer 50 embert. minden gond nélkül megölt, égből bocsátott tűzzel? Nem erről van szó elsősorban, hanem valóban képes erre, valóban megvan rá a hatalma, valóban megvolt rá a hatalma, de az Úr mégis az életet igenlő Isten, csak hogy az örök életet igenlő Isten. És itt látjuk azt, hogy tulajdonképpen ennek a királynak, a samáriai királynak a saját engedetlensége, bűne, következményei sodorták bele gyakorlatilag az ő népének és az ő parancsnokainak és az alátartozó embereknek az életevesztét is. Egy bűn nem önmagában létezik, hanem bizony sodrunk, vesztük be magunkkal adott esetben környezetünkből is embereket. De milyen csodálatos az, hogy ott akkor megszólalt, ugye életét féltve, hogy az én életem legyen drága előtted, Illés prófétához, az a bizonyos utolsó, az a harmadik követ, parancsnok. Tudjuk azt, hogy ott már nem történik meg harmadszor ez a bizonyos tűz lebocsátása az égből, hanem most már a királynak kell valóban a saját bűnéért meghalnia, holott megtehette volna, intézhette volna máshogy is az Úr. Itt viszont újszövetségi történetünkben Jakab és János csak körülbelül utalhattak erre az emlékezetükben lévő prófétai cselekedetre. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk? Megkérdezték udvarjasan, de tőlük jött ez a bizonyos ötlet, szándék, és ott volt benne a személyes sértettség is. Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, leleplezte az ő szívük szándékát. Oly sokszor hallottuk már, olvastuk már Péterrel kapcsolatosan is azt, hogy mi van a te szívedben, mi van a lelkedben, leleplezi azt, hogy mi van a mi szívünk mélyén, mi a motivációnk, mi az indítatásunk egy-egy cselekedet véghezviteléhez. Ott volt az elején az udvarias kérdés, Uram, akarod? Még jó, hogy megkérdezték. Noha nekik kellett volna nyilván megszégyenülniük, mert ha az Úr tervében van, akkor lebocsátja azt a tüzet az égből, megtehette volna. De az Úrnak egyáltalán nem ez volt itt a terve. Az Úristen a samáriaiakkal kapcsolatosan is az életet igenlő Úr. És az Úr nem azért jött, az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Jézus szembesült ezzel a feszültséggel, Jézus szándékosan nem a hosszabb kerülő utat választotta. De Jézus lehiggasztotta akkor Jakabot és Jánost. Leleplezte az ő szívük indulatos szándékát, mert az ő melléknevük nem véletlen volt. A Boanergész, ami az ő melléknevük volt, annyit jelent a mennydörgés fiai. Valahol utalhatott nyilvánvalóan ez arra, hogy Jézus ismeri a mi szívünket, az Úr ismeri a mi vérmérsékletünket is. És valahol ez nem egészen szelídségre, szelíd lelkűségre utal, hanem látjuk azt, hogy bizony ott volt bennük is az az indulat, az az akarat, az a hirtelenség, az a robbanékonyság, hogy akkor mi most megoldjuk, akkor ha sérelemért, akkor mi most teljes erőből megyünk, nem kérdezve, nem megállva az Úr előtt. Ez is ismerős számomra, talán számunkra is. Amikor valahogy robbanékonyan akarunk gyorsan lereagálni valamit, ha akár szeretteinket, akár bennünket ér valami váratlan, valami sérelem. Sokszor kegyes módon mutatkozik ez meg, hát az Úr ügyéért teszem. Itt is, hát az Úr Jézus akadályoztatik abban, hogy Jeruzsálembe eljusson. Magyarázataink vannak rá, de A szív szándékát maga az Úr Jézus leplezte itt is le. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mit tett, miután lehiggadtak az ő tanítványai, helyre tette őket. Akkor sem kerülő utat választott Jézus, hanem azután elmentek egy másik faluba. De tudjuk azt, hogy ahogyan Jézus az életet igenli, és ahogyan elmondta itt a tanítványok számára újra világosan, hogy az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Bizony neki ezért közeledett az ő felemeltetésének az ideje. Az ő kereszt áldozatának az ideje. El kellett jutnia Jeruzsálembe. Nem azért kellett nekik akkor ott Samárián keresztül menniük és szállásra menniük, hogy az ő jól létét hozza meg ezt, hanem hogy bizony eljusson Jeruzsálembe, eljusson egészen a Golgotáig, eljusson a keresztig, és ott a kereszten azért áldozza föl magát, hogy akár azok a samáriaiak is, akik nem fogadták ott be őket szállásra, akik kölcsönösen ők is, illetve Isten népéből is szították egymás között is a feszültséget, akik robbanékonyak voltak, vagy ma vagyunk ilyen, menj dörgés fiai, hogy mi befogadjuk a már értünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztust. Nem neki van mind erre szüksége, hanem számunkra az egyetlen menekülési útvonal, helyes irány, menekülés a bűneink, az elveszettségünk, a rendezetlen életünk, a feszültségeink alól, de elsősorban az Istentől elszakadt állapotunkból, hogy újra helyreálljon mindaz, ami elromlott. Hogy ne az örök kárhozat, hanem valóban az örök élet lehessen a részünk. Isten lelke munkálhatja mindezt ki bennünk is. Ahogyan az Úr Jézus nem maradt meg a felszínen, nem adta az ő zálogát azért, hogy persze kérjük azt a tüzet az égből, hanem leleplezte Jakab és János szándékát. Úgy tud leleplezni bennünket is, ma is. És nem kell, hogy ez alól elmeneküljünk, mert szembesülés nélkül nincs új életre jutás. Mert lehet, hogy elmegyünk erről a hétről talán úgy, hogy sok mindent hallottunk, megértettünk, esetleg személyesen is kezdünk venni. És mégis talán hamis békességgel próbáljuk lenyugtatni, megnyugtatni magunkat. Mehetek azon a kerülő úton is Jeruzsálembe. Elkerülhetem a szembesülést, a feszültségeket, megszégyenülést, személyes sértettséget, sok mindent. De vegyük észre, hogy az Úr Jézus Krisztus bennünket azon az úton az ő keresztje felé szeretne hívni, vonzani, és szeretni azt, hogy mindazt, ami bűn, ami akadály, ami gát, azt letörje bennünk. Ez fájdalmas, ez fájdalommal jár ez a szembesülés, de nem spórolhatjuk meg azért, hogy befogadva őt életünk uraként, személyes uramként, megváltom, szabadítomként, új élet támadjon bennem, bennünk, és úgy indulhassunk valóban, mint Jézus mai tanítványai. Uram Jézus Krisztus, én azért adok most hálát neked, hogy a te felemeltetésed idejéhez közeledve sem torpantál meg, nem téríthetett el semmilyen eszközzel a gonosz, hanem az Atya akaratába teljes egészében illeszkedtél bele azért, hogy ne elvesszünk, hanem életet, örök életet nyerjünk. Hálát adok azért, hogy ennek érdekében te valóban mindent elvégeztél. És hálát adok azokért az időszakokért is, amikor nekem magamnak kell szembesülnöm veled, meglátni az én menekülési útvonalaimat, meglátni az én hirtelen robbanékony látszat megoldásaimat, és mindezeket eléd, a te kereszted alá tenni. Könyörgök azért, hogy most itt is mindannyian, akik együtt vagyunk ezen a héten, hadd szólhass a szívünkhöz, hadd beszélhess velünk személy szerint, hogy ne induljunk olyan kerülő utakra, amellyel elkerülnénk ezt az életre hívó szembesülést veled. Könyörgök azért, hogy mi is az életet, az új, az örök életet is igeneljük, és mindennél fontosabb legyen számunkra a tőled kapott új élet, magunk számára is, környezetünk számára is, és add, hogy ne mi legyünk gátjai, akadályai a te munkádnak. Taníts, Urunk, hogy valóban mai tanítványodként követésedbe indulhassunk és járhassunk a te jó terved szerint. Amen.